Kívánom nektek, úgy, amint az írva található a Márk írása szerinti evangélium 12. részében a 38. verstől a 44. versig terjedő igeszakaszban a következőképpen. Tanítás közben így szólt Jézus. Őrizkedjetek az írástudóktól, akik szeretnek hosszú köntösben járni, szeretik, hogyha köszöntik őket a tereken, szeretnek a főhelyeken ülni a zsinagógákban és asztalfőn a lakomákon. Felemésztik az özvegyek házát, és színlelésből hosszan imádkoznak. Ezekre vár a legsúlyosabb ítélet. Amikor Jézus leült a templomi perselyjel szemben, nézte, hogyan dobja a pénzt a sokaság a perselybe. Sok gazdag sokat dobott bele. Egy szegény özvegy asszony pedig odament, beledobott 2 fillért, azaz 1 krajcát. Jézus odahívta tanítványait, és ezt mondta nekik. Bizony, mondom néktek, hogy ez a szegény özvegyasszony mindenkinél többet dobott a perselybe. Mert mindannyian a fölöslegükből dobtak, ő azonban szegénységéből mindazt beledobta, ami csak volt, az egész vagyonát. Eddig a felolvasott ige foglaljon helyet a gyülekezet. Különböző irodalmi művek is már-már foglalkoznak azzal a hétköznapi problémával, ami a háztartásokat sújtja mindenütt a világon, nevezetesen, hogy hova tűnnek el a félpár zoknék. Már egy mese is született ebben a témában, sőt vannak tudományos igényű magyarázatok is, amely szerint létezik egy párhuzamos univerzum, ahol egylábú szörnyek élnek, akik időnként ellátogatnak és magukkal viszik zsákmányul a félpár zoknikat. Sok minden fájdalmasan hiányzik, és nincs meg ebben a világban, hogy komolyra fordítsuk a szót. Például nyomtalanul tűnnek el nagyon fontos történetek, amit nem jegyeznek föl, pedig jó lenne, hogyha följegyeznék, vagy amit észre sem vesznek, vagy amit meg se fogalmaznak. Sokszor, amikor gyászoló család érkezik a lelkészi hivatalban, akkor úgy érzem, hogy valami nagyon szegényes képet sikerül csak alkotnom arról, aki elhunyt, és hogy az igazi történetek azok elmondatlanok maradtak, amiből igazán meg lehetne ismerni az elhunytat. És nem azért, mert hogy az ő szerettei, hozzátartozói ne szerették, vagy ne ismerték volna őt, hanem azért, mert sokszor a szeretetnek az igazi cselekedetei azok elrejtve maradnak. Összeszorul az ember szíve, ha arra gondol, hogy mennyi történetet is magával temetett a földrengés és a cunami Japánban, hogy mennyi elmondatlan történet marad az önfeláldozásról, barátságról, segítségről, szerelemről, anyai szeretetről, fájdalomról. És az ember akkor megdöbben, és valahol nagyon igazságtalannak érzi, hogy nem tudhatja meg a világ ezeket a történeteket. Olyan sok mindent tud, de sokszor ezeket a legfontosabb történeteket nem tudja. A most felolvasott történetben az a vigasztalás van, és az a vigasztalás található, hogy van valaki, aki úgy figyeli ezt a világot, hogy azokat az eseményeket is meglátja és észreveszi, amelyek egyébként olyan jelentéktelenek. Ez a történet arról szól, hogy van egy özvegy asszony, aki egyébként egy teljesen súlytalan személy abban a társadalomban, és beledob 2 fillért a perselybe, ami egy igazán jelentéktelen összeg, a lehető legkisebb pénzegység volt, ami akkoriban forgalomban volt, és ez körülbelül ez a 2 fillér együtt egy ember napi napszámának az 1/128 része, hogyha egészen pontosak akarunk lenni. De ki veszi észre azt, ugye, hogyha valaki egy ilyen jelentéktelen összeget betesz a perselybe, ami tulajdonképpen az egész vagyona. Ahhoz úgy kell látni, ahogyan Teréz anya fogalmazott, aki azt mondta, hogy nem az a fontos, hogy mennyi jót tettél ebben a világban, hanem hogy mennyi szeretet volt abban, amit tettél. Na de hát ki képes erre a megkülönböztetésre? Ki képes így látni a dolgokat? Ennek a történetnek a jó híre az, hogy van valaki, aki így látja. Persze a mi részünkről nem kell, hogy vágyjuk azt, hogy észrevegyék a mi mondjuk elrejtett jóságunkat adott esetben. Hiszen akinek ez a szeretet minőség a fontos, igazából annak nem lehet fontos az, hogy ez mérhető, nem lehet fontos az, hogy ez nyilvánosság előtt történik, nem lehet fontos az, hogy mi a látszat, hogy milyen elismerés kapcsolódik hozzá. Ne tudja a te jobb kezed, mit tesz a bal. Így tanultuk, így tanítjuk. Miért fedi fel mégis Jézus ennek az asszonynak a cselekedeteit? Mert ez pont egy olyan cselekedet volt, aminek az volt a lényege, hogy ez csöndben történik. Ez elrejtetten történik. Most a válasz az, nagyon keményen és egyszerűen azért derül ez ki, mert ez most az ítéletnek a pillanata, az igazságnak a pillanata. Ez az a pillanat, amikor előjönnek azok a történetek, amelyek elveszettek voltak, valahol ott, ahol a félpár zoknik is voltak. De minden előkerül egyszer. Ez persze egy nagy vigasztalás is, de az ítéletnek mindig ez a lényege, hogy az elrejtett dolgok is napvilágra jönnek. És ez most az igazságnak a pillanata. Hogyha kicsit előrébb olvassuk a szakaszt, a közvetlen előzménye ennek az özvegyasszony történetének, ugye az az erős kirohanás, amelyet Jézus intéz az írástudók ellen, de még ha előrébb megyünk, akkor Jézus bevonulásának a történetét olvassuk, aztán azt, hogy megtisztítja a templomot, hogy kikergeti a templomból, és ítéletet tart a templom fölött a pogányok udvarában kereskedőket, kiűzi onnan, megátkozza a fügefát, amelyik jelképezi az egész népet, az egész zsidó népet, és ítéletet mond fölöttük az ő életüknek a gyümölcstelensége miatt, és aztán a templomról is el fogja mondani azt, hogy itt kövön nem fog maradni. Ez itt az ítélet órája. Legalábbis a Jézusi ítéletnek a pillanata. Ezért kerül elő most ez az elrejtett történet, ez az elfeledett, vagy elfeledésre ítélt, vagy észrevételre sem méltó történet. Ott ül Jézus szemben a persejekkel. Ez, hogy ott ül, igen, ez az, aminek látszik. Jézus a bírói székben ül, és megítéli az emberek szívének a szándékát. Az a Jézus, ez, akiről a jelenések könyve azt mondja, hogy a tekintete olyan, mint a tűznek a lángja, és belénk lát. Ítéletet tart. És ennek az egész ítéletes résznek a csúcspontja ez a beillesztett történet. Tehát végül is nem azt halljuk, hogy Jézus nagy dirre-durral, persze olyat is hallunk, kimondja a végítéletet, hanem végül is a perdöntő bizonyíték a nép ellen, az ez a történet, egy özvegyasszony az, aki maga megjeleníti a vád beszédet a nép fölött. A végső szó egy történet, egy példázat, úgy is mondhatnánk. És a példázat akkor azért abban mindig van valami reménysugár is, hogyha ez példázatképpen kapjuk az ítéletet, akkor abban nagy reménység is van, hogyha azt megértjük, még idejében értjük meg, akkor az, ami javunkra szolgál. Ezért a következő dolgokról szeretnék beszélni. Először is arról, hogy ha jól értjük a Krisztusnak az ítéletét időben, még itt böjtben, a bűnbánat idején, akkor a helyes törvény értelmezésünknek a mértéke az az emberségünk lesz. Az az emberségünk lesz. Krisztusnak a kritikája nagyon világos az írástudókkal kapcsolatban. Ezek az írástudók arra tették fel az életüket, hogy az Isten törvényét megtartsák és megtartassák a néppel igazán. Ők nem csak farizeusok voltak, alapvetően azok, az a párt, akiknek ez nagy szívügye volt, hanem azok közül is olyanok, akik tovább tanultak, az igazán tehetségesek, akik 40 éves korukig tanultak, és akiket rabbinak szólítottak. Volt közöttük néhány olyan is, aki a szadduceus pártból való volt, és az ő nagy ügyük az volt, hogy az Isten törvényét, mint egy védeni való kis zöldséges kertet körbe kerítsék, mivel hát még több szabállyal, és még több rendelkezéssel. És aztán ebben a nagy buzgalmukban ez az igyekezetük valahogy mégis öncélúvá vált. Öncélúvá tették ezt a vigyázást. Hát egyrészt, mert még több törvénnyel, szabállyal terhelték meg az embereket, másrészt meg azért, mert a saját tekintélyüket is úgy tekintettek magukra, hogy az ő személyes tekintélyük védi a törvénynek a tekintélyét is. Nem olyan régen jártam egy magát megnevezni nem akaró egyházközségben, ahol egy nagyon tekintélyes lelkipásztor úr, egyébként rendkívül szimpatikus, én nagyon kedvelem őt, de a történet az jellemző volt, amikor bejött egy presbiter, és kifejezte azt a meghatódottságát, hogy milyen nagyszerű dolog volt, hogy előző nap a nagytiszteletű úr az evangelizáció mellé ült, és hát szinte könnyezett. És akkor, amikor kiment, akkor mondtam, hogy milyen csodálatos, hogy ilyen lelkész tisztelő presbiterek vannak errefelé, és akkor a beosztott lelkész háttal ült, a számítógép előtt dolgozott, és azt mondta, hogy hát mára melyik. És akkor a nagytisztelet úr ráfölött, hogy mi az, hogy mára melyik? Csak vicceltem, azt mondja, ezzel nem viccelünk. Ugye a lelkészi tekintélyen nem viccelünk. Hát ilyenek voltak ezek az írástudók is. Azt írja a Talmud, hogy nagyobb jelentősége van az írástudók szavának, mint a törvénynek. Éppen ezért az írástudók szavával szembe szegülni az nagyobb bűn, mint megszegni a Tóra szavát. Ezt írja a Talmud. De ezek az emberek éppen ezért a saját fontosságuk tudatának a csapdájába estek, és szinte akaratlanul is emiatt számos előnyt élveztek. Az emberek meghívták őket, ami persze semmi probléma nincs, de aztán ez egy kicsit elvárással is kezdett válni, hogy hívjanak csak meg bennünket. Úgy gondolták, hogy nekik szabad elvárni a vendégszeretetet az özvegy asszonyoktól is, sőt, azt is tudjuk, hogy úgy gondolták, hogy igen, oda kell adni, ha kell, ha ez hozzá tartozik az adófizetéshez, az utolsó filléreket is. De hát ők voltak, akik ennek az egész rendszernek úgy önkéntelenül is a haszonélvezői voltak, ők voltak, akik ebből mindig kivettek, és aztán hát mások voltak azok, akiknek meg mindig adni kellett. Nagyon súlyos szóval illeti őket Jézus, amikor azt mondja, hogy felemésztitek az özvegyeknek a házát. Tehát nem arról van szó, hogy csak egy kicsit elfogadtok, vagy egy picit néha visszaéltek a jó indulatukkal, holott inkább nektek kéne nekik adni, hanem hogy teljesen felemésztitek. Ez olyan, mint azt mondaná, hogy amit csináltok, az padlássöprés. Hogy a szegény embertől még az utolsót is, utolsó szem gabonáját is elveszitek, felemésztitek teljesen. Ma, hogyha, persze hát nagyon kellemetlen ezt olvasni egy református lelkésznek ezt az igét, amikor hosszú köntösről olvasunk, itt állok én is itt hosszú köntösben, olvasunk arról, hogy hosszan imádkozunk, ezt feleségemtől állandóan megkapom, már megint hosszan imádkoztál. És ugye hát azt mondanák, hogy ma már ezt így fogalmaznánk a tetszelgést, hogy hollapok címoldalán pózolnak, ugye ezt is lehetne, hogyha így aktualizáljuk ezt a dolgot. Ezek persze külsődleges dolgok, de a veszély nyilván az ott van benne. És Jézusnak erről az egész helyzetről, és reméljük nem a miénkről, elsősorban nagyon súlyos véleménye volt. Már a proféták is, hogyha hőmérőzni akarták a társadalomnak az állapotát, akkor csak egy dolgot néztek, milyen az özvegyeknek a helyzete. Mert ugye abban az agrárius világban az, akinek nem volt birtoka, és nem tudott fizikailag dolgozni, aznak gyakorlatilag a napi megélhetése került veszélybe. Márpedig egy özvegy egyedülálló nő nem birtokolhatott földet, és adott esetben már a fizikai ereje sem volt meg, hogy dolgozzon. Ezért a Tóra már a kezdetektől fogva egy hálót vont ki, hogy hogyan kell az özvegyeket megvédeni, tehát a törvénynek már az eredeti céljai között is ott volt, hogy védeni kell ezeket az özvegyeket, és hogyha a társadalom állapotáról képet akarunk kapni, akkor meg kell nézni a leggyöngébbeket, a legelesettebbeket. Ők milyen állapotban vannak. És hogyha jó az állapotuk, akkor az egész társadalomé jó. De ha nincs erő, figyelem a kis embereknek a védelmére, akkor az egész társadalomról ki lehet állítani a bizonyítványt, és hát persze elsősorban a vezetőkről. Ami most nekünk fontos, amikor itt hétről hétre adakozunk mi is, igyekszünk jó célokra adni, hogy valóban mi ebből az egészből kivenni akarunk csak, vagy fontos számunkra, fontosak számunkra a legkisebbek, az özvegyek is, mint azok, akik magukra hagyatottak. Hogyha jól értjük másodszor a Krisztusnak az ítéletét, akkor be kell látnunk azt, hogy mi is olyan gazdagok vagyunk, akik valójában szegények. Ezt üzeni másodszor ez az igénk. Azt olvastuk, hogy sok gazdag adott sokat a persejben, ezt látta Jézus, mikor mentek kifelé. És érdekes, hogy szegényekről nem tesz említés, csak azt mondja, hogy és jött egy özvegy asszony, aki valami nagyon jelentéktelen összeget beletett. Azt gondolom, hogy ilyen ez a mai világ is, hogy sokan vannak gazdagok, legalábbis sokan vannak azok, akik a gazdagság szempontjából értelmezik a saját életüket, és szeretnék magukat meghatározni. Akik szeretnék, hogy a gazdagok közé számítsanak, ezért törekszenek is erre a látszatra. Kevesen törekszenek arra, hogy szegények legyenek. Hát ez persze érthető is. És nem is ez a baj önmagában, hanem meg kell hallani Jézusnak a szavát igazából ebben a példázatban, ebben a történetben egy verdikt van igazából, egy ítélet alkotás, amikor Jézus azt mondja, hogy az, tudnék az özvegyasszony, többet adott. Tehát amikor kiderül az én viszonylagos gazdagságomról, hogy voltaképpen én szegény vagyok. Olvastam egy írást az interneten, egy karácsonyi cipős doboz gyűjtő akcióról, egy baptista nő írta le a blogjában, hogy karácsony előtti napokban, hetekben ő maga is önkéntesként azzal foglalkozott, hogy cipős dobozokba összekészített adományokat gyűjtött össze. És ezt írta az egyik esetről. Egy fiatal férfi jött két dobozzal. A lánya osztálya állította össze, és tegnap este 8 körül erre járt, de be voltunk zárva. Megijedt, hogy most mi lesz. Ma úgy megörült, hogy nyitva vagyunk, és hogy meddig, mert a lánya már 13, és a babák, amivel alig játszott, azokat még elhozta pár édességgel együtt. Két 10 éves fiú a hátitáskában nagyon jó állapotú könyveket adott át. Aztán jött ő, a mi hősünk. A mai nap hőse. Újra csodát éltem át. Megállt, mert alig kapott levegőt a cipeléstől. Sorba adta, és mondta, ez az időseké. Hangos lélegzetvétellel. Ez a gyerekeké. Újra hangos lélegzetvétellel. Aztán, amikor kiült a szatyor, a hátizsák, sírva fakadt. A sírása nem volt hangos, néma, mély, fájdalmas sírás volt. Álltam úgy egy percig, és nem tudtam megszólalni. Aztán a hősöm szólt, úgy szégyellem magam, adhattam volna többet is, de nem bírom elhozni. Újra keservesen sírni kezdett. Leültettem a házikó mellé egy székre, meleg tea mellé guggoltam, beszéltem hozzá. Ne tessék szégyelni, nincs mit, mert ezzel a sok ajándékkal minimum 4 embernek boldog karácsonya lesz. Nézett rám, bólintott, aztán picit kortyolt a teábor. Mikor elváltunk, boldog karácsonyt kívánt, én is neki, és erre a szeme megint könnyes lett. Néztem, ahogy a tömegbe belép. Lila kabát, hozzá képest mindenki szürkének tűnt. Valakinek a felesége, valaki anyukája, valaki nagymamája, valaki dédie. Egy néni, aki odaadná mindenit, még azon túl is. Sokat hozott, és ami a nem cipős dobozba való volt, de tudtam, hogy a gyermek jólétisek és a máltaiak gyűjtenek velünk együtt, egy részét összeszedtem és elvittem nekik a sátrukhoz, ami házikonktól 100 méterre lehetett. Igazából az úton kezdtem el sírni, mert a néni adománya nehéz volt, még nekem is. Hát ez jelenti azt, hogy több, hogy nehezebb, hogy ez bizony, amikor az igazi krisztusi odaadással találkozunk, és mi pedig úgy gondoljuk, hogy milyen gazdagon tudunk adni, akkor kiderül, hogy ezen a mérlegen mi könnyűnek találtatunk. És sokszor ez a két fillér sokkal nehezebb. Ennek súlya van, ennek jelentősége van, és ez megítél bennünket. A gyerekházban történt, feleségem mesélte, hogy az egyik kislánynak születésnapja volt. Hát ő egy ilyen középsúlyos kategória, egész nap így előre-hátra dülöngél, és hát viszonylag összefüggéstelenül beszél. És volt egy nála egy fokkal kevésbé sérült kislány, aki kérdezte, hogy kinek hoztuk a tortát. És akkor mondta Edina, hát a születésnaposnak, a Leilának. És akkor mondta, hogy ennek a Leilának, aki itt lakik, ennek? Mondtuk, hogy ennek. Azt mondja, na jó, akkor megyek, adok neki két puszit. Azt gondolom, hogy ezen én azért gondolkodtam el, hogy én vajon Leilának tudnék adni két puszit. Sokszor ennek a két puszinak, amit az ember a maga egyszerűségéből tud adni, nagyobb súlya van, mint más nagy ajándékoknak. Jézus azért mondja el ezt a történetet, hogy mindenki, aki addig olyan gazdagnak érezte magát, átérezze, hogy az Isten ítélete előtt szegény. Harmadszor pedig, ha jól értjük a Krisztusnak az ítéletét, akkor felszabadulunk az adásra. Azt olvassuk, hogy ez a nő, ez a szegénységéből adott. Ebben valami mérhetetlen szabadság van. Ő a szegénységéből adott. Egyszer utaztam a vonaton, és egy kupéban ültünk többen, és bekopogtatott egy koldus, és azt mondta, hogy gyűjt vacsorára, vagy nem is tudom mire. És az egyik utas, aki mellettem ült, azt mondta, hogy menjen innen, mi is koldusok vagyunk. Természetesen lehet, hogy igaza van, mert nagyon sok ember van Magyarországon, akinek mínuszokban mérhető a vagyona. Tehát gyakorlatilag olyan, mintha koldus lenne. De azt kimondta, hogy egy koldus nem adhat. Kimondta, hogy egy koldus annyira koldus, hogy semmit sem tud adni a másiknak. Akár egy jó szót, akár valami együttérző pillantást. Kimondta azt, hogy koldusok vagyunk, az kizárja azt, hogy valamit adhatunk. Kimondja azt, hogy attól még, hogy az ítéletben mi szegénynek bizonyulunk, ez azt jelenti, hogy innentől kezdve nem tudunk semmit szeretetből adni, vagy ne kellene szeretetből adni. Nagyon érdekes, amit Pál apostol ír a macedóniaiakról, amikor Pál apostol ezt a nagy gyűjtő akcióját megszervezte a jeruzsálemi szegények számára, akkor ő úgy gondolta, hogy kihagyja a macedóniaiakat, mert ők olyan szegények. Őket ne terheljük ezzel. Kérjünk inkább a gazdagabb gyülekezetektől. És akkor ők könyörögtek, így olvassuk, hogy ők is hadd részesüljenek ebből az áldásból, hogy ők is részt vehetnek az adakozásból. Úgy könyörögtek, hogy Pál apostol ne hagyja ki őket. És így ír róluk Pál apostol, hogy a szívük szegénységéből nagy gazdagság lett. Mert ha meglátom, hogy én is adhatok, akkor a nyomorúsága a szegénységnek az enyhül, vagy éppen meg is szűnik. Például azért, mert közösségbe kerülök azokkal, akiknek adtam, közösségbe kerülök azokkal, akikkel együtt adakoztam. Azért, mert benne vagyok, az Isten háztartásának, a megtartó hálójában, a gondoskodó szeretetének én is része vagyok, én is ennek egy idegszála vagyok, ebben én is részt veszek, és tudom, hogy ez engem is megtart, és ebben én is hozzátehetem a magamét. És hogyha jól értjük a Krisztus ítéletét végezetül, akkor egy új világra készülünk. Ami adakozásunk, ami életünk, az egy új világnak szól. Akkor nem akarunk úgy élni, ahogy eddig. Jézus nagyon keményen elmondja, itt kőkövön nem marad. Ha belegondolunk, persze nagyon furcsa az özvegyasszonynak az egész helyzete, hiszen arról van szó, hogy tulajdonképpen azt teszi, amit elvártak tőle ezek az írást, a törvényt öncélúan értelmező írástudók, tehát odaadta mindenét. Még azt sem tartotta vissza, amiről egyébként Jézusnak nagyon rossz véleménye van, hogy így kihasználják a szegény embert, és tulajdonképpen milyen célra adott az asszonyok kapuján mellett volt kitéve 13 persely, mert különböző célok voltak megjelölve, főképp a templomra. Elmaradt adó, templomi adó, a papoknak, de volt persze ilyen is, hogy az özvegyeknek és az árváknak. És lehet, hogy ez az asszony a templomnak ebbe a persejbe dobta bele a kis pénzét. És gyakorlatilag azt mondhatjuk, hogy egyrészt helyteleníthető, ugye, hogy valakit így kihasználnak, hogy mindenét kénytelen odaadni, másrészt pedig fölösleges is volt, mert itt kőkövön nem marad. Hát erre a templomra adakozni, ami elmúlik, amiről Jézus kimondta az ítéletet. De hogy mégsem negatív félre, sőt, nagyon is pozitív ez az asszony, ez onnan érthető, hogy ez egy új világnak szólt, egy ítélet utáni világnak szólt. Mert valami olyan érték jelent meg ennek az asszonynak a szívében, amin nem fog az ítélet. Odaadta az utolsó pénzét is, mert hitt és bízott. Ez a bizalom, ez az odaadás, ez az odaszállás volt az, amit tőle nem lehetett elvenni. Az, ami meg fogja őt tartani a legnagyobb megrázkodtatás idején is. Egy John Owen nevű puritán prédikátor 1680-ban, amikor csak röviden a háttér, második Károly angol király, ugye egy katolikus restaurációt hajt végre, és ezek a puritánok elég sok szenvedést, üldöztetést szenvednek el, mint ahogy Magyarországon is ebben az időben, ugye a gyász évtized kezdődik. És a gyülekezet elég hiállva azt mondta John Owen, hogy én évek óta intelek benneteket, hogy szörnyűségek fognak rátok következni. De én megmondom nektek, hogy hogyan menekülhettek meg. Ti és a ti családotok, építsetek bárkát. És el is mondom, hogy hogyan építhettek bárkát. Ez a bárka a Krisztus Jézus. Semmi más nincs nektek, csak az, hogy ő benne bízzatok, de csak ő benne. Ez a ti megmenekülésetek. Erről szólt ez a híres prédikációja John Owennek. És valóban ez az asszony megépítette a maga bárkáját, amivel átkelt egy új világba. Azt a pénzt már nem a régi templomra adta, hanem egy újra, ami az Isten kegyelmén és a hiten alapul, az egyháznak adta már ő, úgy is mondhatjuk, azt a pénzt, amiben csak tiszta odabízás és hit volt, semmi más. Időnként szoktunk filmet nézni, ez úgy néz ki, hogy eljön hozzánk Márió, beteszünk egy filmet, én 20 perccel vagyok hitelesítve, akkor elalszom, de a legfontosabb részekre mégis emlékszem. És így történt ez egy alkalommal, amikor a Gyűrűk urát néztük, és abban van egy csata jelenet, amikor ostromolnak egy várat, és az ostromlott várnak a védői, azok abba bíznak, hogy jön a felmentő sereg, és néznek a lelki vezetőjükre, ez úgynevezett Gandalfra, hogy mi lesz most, hol késik már a felmentő sereg. Meg néznek jobbra, meg nézik, hogy a falat, hogy mennyit bír, és azt mondja nekik ebben a helyzetben ez a Gandalf, hogy az egyetlen biztonság most, ami van, ne tekintgessetek se jobbra, se előre, ne fürkészítek horizontot, hogy jön-e már a felmentő sereg, az egyetlen biztonság ma számotokra az a bátorság. Ezt most lefordíthatjuk úgy a mi helyzetünkre, hogy az egyetlen biztonság az az élet, ami teljesen odaadja magát Krisztusnak. Az az élet, amelyik megtanul és megpróbál egyedül az Istenben bízni. És hát nem kell nagy jó stejtség ahhoz, hogy azt mondjuk, bizony kemény idők jönnek ránk. Bizony valamilyen szempontból ez a mai világ is átél egy ilyen ítéletes helyzetet, de tulajdonképpen mi Krisztus óta egy új világban élünk, és ennek az új világnak a legfontosabb égköve, a legfontosabb alapja az a bizalom, ami válasz az Istennek a kegyelmére. Csak erről megfeledkezünk. És arra tanít most bennünket ez a történet, hogy ezt fedezzük fel újra. A feltétlen bizalom erre tanít bennünket Krisztus. És amikor így teszünk, akkor építjük meg a magunk bárkáját, amivel átvészelhetünk nehéz korszakokat. Kálvin János arra emlékeztet bennünket, hogy az adakozás az magvetés. És azt mondja, egy új világnak szóló magvetés, az reménységbe történik. És azt mondja, hogy amikor elszállnánk a szívünkbe, hogy adakozzunk, ugye elég hosszú út vezet az elszállástól, hogy odaadjuk, valamit odaszállunk, hogy akkor még hetekig nézegetjük, gondolkodunk, föladjam a csekket, ne adjam a csekket, erre kell, arra kell. Aztán végül mégis odaszálljuk, közben, mintha varjak kárognának a fülünkbe, hogy kár, kár, ez csak veszteség ér téged. Azt mondja, ilyen esetben egyet tehetünk, fölemeljük a hitnek a pajzsát, és azt mondjuk, hogy ez magvetés. Ez magvetés az Isten országának a magvetése, és ezért nem kár. Ez az asszony erre tanít bennünket, erre a fajta lelki magvetésre. Ami persze nem jelenti azt, hogy bármi módon is visszaélni bárkinek a jó indulatával, az ne esne Krisztusnak a súlyos ítélete alá. Ugyanakkor mégis azt tanulhatjuk meg a mi adakozásunkkal is azt fejezzük ki, hogy a mi életünk mindenestől az Istené, hogy nem a magunkéi vagyunk, és amikor ilyen szívvel tudunk adni, akkor ez mindenképpen egy új világ magvetése. És ítélet a saját régi életünkre is, hogy így nem lehet élni tovább. Önzőn, kihasználva a természetet, kihasználva a világot, kihasználva a másik embert, becsapva azt, így nem lehet tovább élni. Ez ítélet alatt van. Ez a világhoz mi nem tartozhatunk. És amikor így adakozunk, akkor azt mondjuk, mi már ehhez az újhoz tartozunk, amit Krisztus hozott el. Mert ennek az özvegy asszonynak a záruhájában tulajdonképpen magát, Krisztust ismerhetjük föl, aki pazarlóan odaadta magát értünk. Amen.